első részét hallják.
Krisztusban szeretett testvéreim, amint a bevezetőben említettem, a napi evangéliumi szakaszok fogják adni elmékedésünk vezérfonalát. A mai, azaz Isten és Jézus Krisztus iránti gyűlölet ellen szenvedt gond viszi tovább a mai időkre is. A holnapi evangélium az már az esti, az elővételezett vasárnapi evangélium, de nagyon gazdag tartalommal. Abban benne lesz az Isten és Jézus Krisztus iránti vágyódás, szomjúság, majd pedig vasárnap az ünnepi szentmisén délelőtt az Istennel való találkozás, a lélekben és igazságban való imádságról fog szólni. Ez a mai evangélium abban az időben hangzott el Jézus szájából, mint példabeszéd, amikor már közeledett szenvedésének az ideje. És az Úr Jézus tudatára hozta tanítványainak, a környezetének, hogy mi lesz a sorsa, és egy olyan példázatot mondott, ami allegóriává alakult át, minden mondatának szinte lehetett megfelelő jelentőséget találni, és benne van az üdvösség történet sűrítménye is, és benne van az ő fiúi öntudata, hogy ő az utolsó, akit elküld a gazda, ő az utolsó és egyben a legnagyobb próféta is, és hát az is benne van, hogy az embereknek, a szőlőmunkásoknak, amelyek az Isten országának a tagjai, el kell számolniok, nem szabad elveszíteni az Isten országát, mert akkor véglegesen célt tévesztettek. Nem szabad arra a sorsra jutnunk, amit Jézus a beszéd végén így mondott, elveszik tőletek Isten országát, és más népeknek adják. A zsidóság úgy tartotta, hogy ő Isten szőlős kertje. Ezt Izaiás prófétának a példázatából is tudhatjuk, hogy ők pedig ott vannak ebben a szőlős kertbe, és meg kell hozni a termésüket. És az üdvösség története az lassan bontakozik ki, mert egymás után küldi a prófétákat, a szolgáit, a példabeszédbeli gazda ember. Majd amikor visszatekintett erre az időre a zsidókhoz írt levél szerzője, akkor azt írja, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten egykor atyáitokhoz a próféták által, de végső időben a saját fia által szólt. És itt az utolsó próféta pedig maga a fiú, az ő öntudatát is bizonyítja. A mostani időkben a teológiában is vannak olyanok, akik mindent megkérdőjeleznek, és vannak olyan kétkedők, hogy azt kérdezik, hogy vajon Jézus tudta-e önmagáról, hogy ő az Isten fia. Nem csak egy megbízott ember volt, aki hirdesse az üdvösséget. Hát épp ez a példázat is mutatja, hogy ő megy utolsónak a fiú teljes öntudattal. És ezt a katolikus egyház mindig is fontosnak tartotta, hogy az egyházhoz való tartozás az annyit is tesz elsődlegesen, hogy Jézus Krisztust Isten fiának fogadjuk el. Tavaly ünnepeltük a nicceai zsinatot, amely ezt a korábban is vallott hitigazságot hittételként fogalmazta meg, hogy Jézus Krisztus nem hasonló, hanem egy lényegű az Atyával. És mindazok, akik kereszténynek mondják magukat, azoknak ezt vallani kell. Ez egy nagyon fontos hitigazság. Aztán azon is elgondolkodhatunk, hogy egymás után küldi a gazda a prófétákat, azokat, akik végül is a vértanúság sorsára jutottak. Hát nem gondolta meg, hogy ne küldje a fiát. Mégis elküldte. Lehetne azt mondani, hogy az Isten szeretete elővigyázatosság nélküli szeretet. Most a mi napjainkat megrendíti az a hír, hogy olyan világban élünk, hogy egy miniszterelnököt is halálosan megfenyegetnek, és teljesen jogos az, hogyha körülötte a biztonsági rendszabályokat megszigorítják. Magától értetődő, védett személy. Az Isten nem tette ezt. Elővigyázatosság nélküli szeretettel küldte közénk az ő fiát, aki tudta, hogy meg fog halni a szőlőn kívül, és ez úgy is beteljesült, hogy Jeruzsálem falain kívül a Golgotán halt meg az Úr Jézus. Tehát nem a Szentvárosban belül. És az Úr Jézus szomorúan megállapította, hogy azok nem adták meg a termés gazdát illető részét. Provász Kotokár mondja, hogy az én lelkem is az Úr kedves szőlője. Meg kell teremnem a hála, a szeretetnek a gyümölcseit. Meg kell adnom az Istennek kiáró hódolatot és tiszteletet. És ahogyan akkoron voltak Jézus Krisztusnak, magának az Isten fiának ellenségei, úgy ez a mai időkig is megmaradt. Maga az Úr Jézus mondta, hogy ő az a kő, amit az építők elvetettek. Ez a Zsoltárból való, és valószínűleg egy olyan természeti képből alakult ki, hogy építik a templomot, ott a kőfaragók keresgetik a köveket, illeszgetik, először félredobják, és aztán a végén egy kő, amit félredobtak, szegletkővé lett, összefogta a falakat, a legjelentősebb lett az épületben. Hogy az Úr Jézust is sokszor félredobta az ember a történelem folyamán, de mindig meg kellett bizonyosodnia, hogy nélküle cél tévesztett. De Jézus személye az választás elé állít bennünket, már a 40 napos Jézus korában is az aksiomáján azt mondta, hogy sokak romlására és föltámadására lesz ő. Hát azt is tapasztaljuk mi is, hogy van a kereszténység Jézus Krisztus iránt, következésképpen az Isten iránti gyűlölet és ellenségeskedés a mai világban is. Vajon miből adódhat ez? Adódhat a szabadságnak a félreértéséből. Mert majd olyan világban élünk, ahol az ember saját szabadságát mindennél többre tartja. Őt ne korlátozza semmi. Ezért nem is köteleződik el. Ez vonatkozhat a házassági hűségre, az adott szó hűségére, papság szerzetesség hűségére, mert azt gondolja, hogy szabadságában ő korlátozva van. És holott neki meg kellene adni a kellő tiszteletet, hódolatot az Istennek. Szent Pál azzal vádolt a rómaiakat, hogy fölismerték értelmükkel az Istent, és mégsem adták meg neki a kellő Istennek kijáró tiszteletet. Az ember az életet ajándékba kapja, de nem rendelkezünk vele teljesen önmagunk. Vissza kell adnunk Istennek. És ez sokak számára már egy ellenérzést vált ki, hogy Istent ő nem akarja szolgálni. Azután az igazság kényelmetlensége is hozzájárul. Ugyanis Jézus beszédje, az kemény beszéd. Az volt már a maga korában is, ott is hatták sokszor, amikor prédikált, de az apostolokat is többször ott hagyták. Jézus szólt a bűnről, ítéletről, a megtérésről, hogy el kell számolnunk mindazzal, amit kaptunk. Ezt nem szeretik az emberek. Nem szeretik azt, hogyha őket figyelmeztetik az élet mulandóságára és komolyan vételére. Valami olyasmit szeretnek az egyházban is, hogyha az olyan semmire sem kötelező klubhoz hasonlít. Ha akarok, ott vagyok, ha akarok, nem, de engem semmire se kötelezzenek. Aztán benne van a hatalom féltése is. Azok a példabeszédbeli szöllőmunkások azt akarták, hogy övék legyen az örökség, ha megölik a gazda fiát. A mai világ azt akarja, hogy ő maga legyen ennek a világnak az ura. Politikai, ideológiai, gazdasági életben ezt nagyon sokszor láthatjuk. És ebből adódóan a közéletből is ki akarják iktatni, még a jelképekben is. Ne legyen feszület sehol a középületekbe, utcákon se legyen. Az figyelmeztet bennünket, hanem maradjon meg a vallás, úgy, mint a kommunizmus ideje volt, szigorúan magánügynek. Ne is beszéljenek erről az emberek. A mi hatalmunkat ne korlátozza. Aztán egy olyan világban élünk, amikor minden elbizonytalanodott. Nem tudjuk, mit az a holnap, nem tudjuk, mi az igazság. Ezt úgy szokták mondani, hogy a relativizmusnak az idejét, világát élünk. És azt mondják, hogy nincs végső igazság. Márpedig Jézus kijelenti, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezt a mai ember nem szereti. Mert azt mondja, hogy neked is igazad van, neked is, nekem is. Fogadjunk el mindent a maga relativitásában. Aztán ott van talán legnagyobbként a keresztnek a botránya. A mai világ az a sikerről beszél, az önmegvalósításról beszél. Hiszen azt láthatjuk, hogy amikor beindítanak egy vállalatot, bármi mást, mindig alapvető szempont, hogy nagy haszonnal járjon, és sikeres legyen. Valahogy ez a jézusi szótárból, ez a szó úgy nem található meg. Hiányzik belőle, hogy az élet az nem csak siker, az lehet megpróbáltatás, kudarc is. És a szeretet áldozatokat kíván. Az pedig nem szereti a mai ember. A szeretet területén is az érzelem szintjén marad meg. Azt tapasztalja meg szívesen, ami olyan élményszerű, ami úgy földobja őt, de mikor az áldozatokról van szó, akár a családban, házasságban, közösségben, akkor már menekül. És az Úr Jézus az igazi győzelmet nem erre a világra szánta nekünk. Nem azt mondta, hogy itt lesztek győztesek, és a szenvedésekről ő sokat beszélt. Így is mert toborozni híveket, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét is, úgy kövessen engem. De nem azt mondta, hogy teljesen vereségre vagyunk ítélve, mert az üdvösség az a teljes célba érés. Ennél fogva a keresztény ember élete az lehet drámai, de nem tragikus. A drámaiabban megpróbáltatások vannak. A tragikus az olyan végkifejlet, ami egy csőttömeg, ami nagy kudarc, ami után nincs semmi más. És az Úr Jézus azt mondja, hogy a végső győzelmünk az hazaérkezés az atyai házba. És hogyha az Úr Jézus ebben a példázatban az addigi időknek az üdvösség történetéről beszélt, hogy mi volt az évszázadok során, akkor most, amikor 2026-ban olvassuk ezt az evangéliumi szakaszt, akkor nekünk már bele kell venni azt a történelmi távlatot is, ami azóta volt. És ezért szükséges az egyház történetnek legalább a nagy vonalakban való ismerete, mert az éppen azt bizonyítja, hogy sokszor félretették Jézus Krisztust, és azt ő visszatért, központba került, és ő lett a győztes. Pénteki nap Nagybőjtben különösen is Jézus szenvedésének, a kereszthalálra való emlékezésnek, keresztútnak az ideje, a legnagyobb szereteté, és az iránta megvalósuló legnagyobb gyűlöleté is. De ebből maga Jézus Krisztus került ki győztesen. Ezért is vannak olyan keresztutak, olyan stációk, hogy nem Krisztus Jézus eltemetésével, hanem a föltámadással végződik. Két ember kapott egy tövis koronás Krisztus képet. Az egyik Goethe, a nagy író volt. A másik Mincenti bíboros be tudta vinni valahogy a börtönébe is. Goethe, aki a fölvilágosodásnak, a szépségnek, az esztétikumnak, a haladásnak volt a költője, nem tudta elviselni asztalán Jézus Krisztus tövis koronás képét. Hát tudjuk az életéből, hogy így idő után letette az író asztaláról. Azt mondta, nem tudom elviselni a tekintetét. Mincenti bíboros pedig ezt a képet tekintve tudott megmaradni a súlyos szenvedések közepette a börtönbe. Megvan ez a kép erekjeként. Valaki, vagy talán ő maga írta rá, de Victus Vincit, a legyőzött győz. És ez beteljesedett még Mincenti bíboros életében is. Csúfot üstek belőle, börtönbe csukták. Az idősebbek emlékeznek rá, hogy mennyi támadásnak volt kitéve. Csak úgy eszembe jut, hogy amikor sorozásra kellett mennünk, akkor előtte volt ilyen orvosi vizsgálat, meg egy fejtágító az akkori katona jelölteknek, akiket besoroztak, és hát nagyon jól emlékszem rá, hogy egy politikai tiszt azt mondta, hogy önöknek azért kell katonáknak lenni, hogy a külső és belső ellenség ellen megvédelmezzék az országot. A külső ellenség az imperialisták. A belső ellenség például Mincenti bíboros. Úgy gondolom, hogy abban az időben már azok a falusi gyerekek között én tudtam igazában, hogy mégis kire gondolt a politikai tiszt. Hiszen akkor már túl volt a börtönön, és az amerikai nagykövetségen fél börtönben volt. És azt mondta, ha kijön ez a gazember az utcára, mi azonnal elfogjuk. Elmúltak az idők, az ellenségeit nem tiszteli a világ. Mincentinek szobrokat emeltek. Ő rajta is bebizonyosodott, amit Jézus Krisztustól tanult, de Victus Vincit, a legyőzött győz. Igen, erre tanít bennünket az üldözött Jézus Krisztus, hogy tartsunk ki mellette azt a kötelezettséget, ami a lelkünk szülleinek a termésével jár, adjuk oda. Mindig hódolatban, tiszteletben, szeretetben. Hogy azt a nagy jutalmat, az Isten országát el ne vegyék tőlünk, hanem örök részünk legyen majdon benne. Amen.
Bábel Balázs érsekatya nagybőjti lelki gyakorlatának első részét hallották.